kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jogerőssé vált az április 12-i országgyűlési választás eredménye, miután a kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott, két jogorvoslati kérelmet elutasította pénteken. Az április 12-i választás egyéni választókerületi eredményei április 29-ére, szerdára mindenhol jogerőssé váltak. A Nemzeti Választási Bizottság pedig, miután valamennyi jegyzőkönyv a rendelkezésre állt, még aznap megállapította az országos listás eredményt, azaz, hogy az egyes országos listák hány mandátumra jogosultak, és az országos listákról mely jelöltek jutottak mandátumhoz. Felfüggeszti bírói tevékenységét Magyar Péter leendő miniszterelnök húga, testvére és férje kormányzati megbízatásának idejére. Ezt a Tisza párt elnöke jelentette be a közösségi oldalán közzétett ünnepi köszöntőjében. Magyar Péter csütörtökön tudatta, hogy sógorát, Mellétei Barna Mártont, a Tisza jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására. A 22 évvel Magyarország uniós csatlakozása után május 1-én kiadott ünnepi videóüzenetében a Tisza kormány működési elveiről szólva elmondta. Számára is komoly dilemmát okozott az a helyzet, ami miatt többen aggódnak, hogy egy kormánytag és a miniszterelnök között családi kapcsolat van, közölte. Mellétei Barna Mártont egyetemista kora óta ismeri. Kinevezésének alapja felkészültsége, a jogállamiság iránti elkötelezettsége volt. Az új kormány működésében szigorú szabályokat vezetnek be. A miniszterek döntései átláthatóak lesznek. Az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és ezek a szabályok mindenkire érvényesek lesznek. Így a kormányfőre is, mondta Magyar Péter leendő miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban május 1-én. A miniszterek nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgái. A kormány döntéseiért az országgyűlés és a magyar nyilvánosság előtt felelnek, és a most megajánlott bizalom nem pozíciókról, hanem alázattal elvégzett munkáról szól, emelte ki Magyar Péter, megjegyezte. Egészen másféle kormányzást vár el ő maga és a magyar nép tőlük, mint ami az elmúlt két évtizedben szokás volt. Leendő kormánya legfontosabb feladatának az ország rendbetételét, az uniós források hazahozatalát, a gazdaság beindítását, az állami közszolgáltatások fejlesztését, a magyar nemzet újraegyesítését és az igazságtételt nevezte. A Tisza pártnak adott 1 millió forint feletti mikroadományok átutalói listájának nyilvánosságra hozatalát sürgette a KDNP ügyvezető alelnöke a közösségi oldalán. Nem elég csak mondani, hogy a politika ne legyen üzlet, ne legyen háttéralkuk terepe, ne legyen a pénz játékszere. Itt a lehetőség a Tisza számára, hozza nyilvánosságra az 1 millió forintnál többet adó mikroadományozókat, írta Latorcai Csaba arra reagálva, hogy Váberer György vállalkozó 100 millió forinttal támogatta a Tisza kampányát. Lássa mindenki, Váberer Györgyön kívül még hány, sokak által neresnek tartott cég és vállalkozó fizette be magát már jó előre a Tiszához. Kik vannak még a háttérben, mely cégek, mely vállalkozók, milyen összegekkel, hogyan és mi célból nyújtottak sok milliós támogatásokat Magyar Péternek és a Tiszának. A választ nem elsumákolni kell, hanem nyilvánosságra hozni, írta a KDNP-s politikus. Végül az időjárásról. Északkelet felől további felhőzet érkezik, így még a Dunántúlon gyorsan, addig hazánk keleti felén csak lassan csökken érdemben a felhőzet. Utóbbi részeken még a hajnali, reggeli órákban is számíthatunk felhős tájakra. Csapadék nem valószínű. A legtöbb helyen gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és plusz 6 fok között alakul. A hidegre hajlamos, derült helyeken gyenge fagy is előfordulhat. A felhősebb részeken pedig kissé magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 19 és 24 fok között várható. A nyugati ország részben lesz a melegebb. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Látom, hogy fel kell a nap, érzem, a szél simogat, az élet sok örömöt ad, a nagy csoda mégis te vagy. Annyi mindent mondanék, a szavak mégsem jönnek még, minden szónál többet ér, ha tárt karokkal lépsz felé. Majd együtt szépen felnövünk a földjátszó terén, amíg élünk nem leszel egyedül, nagyon szeretünk. Anya és én. Nézem, ahogy elalszol, az éjszel iden átkarol, így ringat el lágy ölén, szép álmod őzöm, ne félj. S egyszer, ha felébredünk, sírunk vagy jót nevetünk, mindegy, mert kézben a kéz, s tudom, hogy boldogan élsz. Majd együtt szépen felnövünk a földjátszó terén, amíg élünk nem leszel egyedül, nagyon szeretünk. Majd együtt szépen felnövünk a földjátszó terén, amíg élünk nem leszel egyedül, nagyon szeretünk, anya és én. Ugye szólsz, ha valami fáj, s a gyógypuszi nem hat már, te csak menj, ha menni muszáj, az otthon akkor is vár. Az otthon akkor is vár. Majd együtt szépen felnövünk a földjátszó terén, amíg élünk nem leszel egyedül, nagyon szeretünk. Majd együtt szépen felnövünk a földjátszó terén, amíg élünk nem leszel egyedül, nagyon szeretünk. Nem vagy egyedül, nagyon szeretünk, anya és én.
Könyvjelző. a Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. 2026. április 27-én, 98 éves korában hunyt el Edith Éva Éger, holokauszt túlélő pszichológus, író. Ráemlékezve műveiről beszélgetünk Laskai Annával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárának szaktájékoztatójával. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Legutóbb, amikor itt jártál, meséltél saját műsorról, közösségi programjaitokról, és akkor megegyeztünk, hogy egy könyvajánlóval is visszatérsz ide a hallgatókhoz. Köszönöm, hogy eljöttél.
Nekem is nagyon sokat jelent az, hogy itt lehetek, és beszélhetek egyrészt a Tittel Pál könyvtár dolgairól, másrészt pedig akár könyvtárosként, akár magyar szakos tanárként, azért nagyon fontos nekem az is, hogy az olvasást valóban népszerűsítsük. Egyébként a könyvtárunk részt vesz a könyvtári kihívás nevű országos kezdeményezésben, amit egyébként tavaly a felsőoktatási könyvtárak között második helyezettként zártunk, úgyhogy erre büszkék vagyunk, de ami miatt ez most eszembe jutott és idehozom, az pont az olvasás népszerűsítés, ez egy külön kategória, most ennek a külön díjára pályázunk, és pont ezért nagyon fontos nekünk az, hogy bevonzuk a hallgatókat, hiszen az adatbázisainkat nagyon sokan használják, de azért a kölcsönzött kötetek számát is nézik például itt, és azt is sikerült elég jól meghaladnunk az elmúlt időszakban is, az előző időszakhoz képest persze. És igaz, hogy ugye mi az egyetemnek a könyvtára vagyunk, a Katolikus Egyetem könyvtáraként a küldetésünk leginkább az oktatóink, hallgatóink támogatása, de van egy szomorú apropója is, Éva Éger halála. Ez rögtön ráirányította a figyelmet arra, hogy egy posztban mi is emlékezzünk rá, és természetesen rögtön ránéztünk, hogy mi az, ami megtalálható a mi állományunkban. És akár ugye a tanárképzéshez kapcsolódik a pszichológia, és közben pedig ugyanúgy ott vannak a polcainkon akár a döntés, akár az ajándék, illetve a balerina, ugye a legutóbbi kötete. Tudjuk adni ezt is, ami nem biztos, hogy kötelező irodalom, vagy esetleg a szociálpedagógiával foglalkozóknak, vagy szociológiával foglalkozóknak, vagy pszichológiával foglalkozóknak lehet egy szakirodalom, de azt gondolom, hogy sokkal inkább beleillik ebbe az önsegítő, illetve akár csoportban, akár egyénileg is felhasználható kötetben, amikor azért olvasunk, hogy a lelkünk kapjon valamit, és ő ugye gyakorló pszichoterapeutaként valóban életleckéket ad. Úgyhogy én erről mesélnék leginkább.
Megengedett, hogy először egy ilyen szubjektív gondolatodra legyek kíváncsi, hogy szerinted miért olyan népszerűek ezek a típusú könyvek mostanában, mert azt veszem észre, hogy az emberek előszeretettel veszik meg, nézegetik a könyvtárak polcain is, és önsegítő könyvek, a lelket ápolják. Mi lehet a titka ezeknek a könyveknek, hiszen tényleg nagyon népszerűek, és azt gondolom, hogy előszeretettel adjuk akár ajándékba is.
Igen, és milyen izgalmas, hogy az Ajándék című könyvről szeretnék majd egyébként részletesen és a legtöbbet is mesélni. Köszönöm, hogy azzal kezdted, hogy szubjektív vélemény, hiszen nem valami tudományos felmérésre tudok én sem hagyatkozni, bár biztos vagyok benne, hogy mérik és nézik ezt, és nem véletlen az sem, hogy én is azért értem erre ki, hogy hagyományosan ugye tanárképző intézményként kezdett a könyvtárunk állományt építeni, és aztán pedig valóban megjelentek azok a fajta pszichológiai témájú könyvek, ami szaktól függetlenül bárki számára izgalmas és érdekes lehet, és mivel nyilvános könyvtár vagyunk egyébként, ezért akár bárki be is jöhet hozzánk, tehát nem kell hallgatónak lenni és oktatónak lenni, és életállapottól függetlenül tudja ezeket kölcsönözni és megtalálni, és valahogy én is azt vettem észre, hogy duzzad ez a fajta állomány részünk, és azt gondolom, hogy azért is, mert a könyvtárakban is olyan emberek dolgoznak, akik a könyvtárakat látogatják is. Éppen ezért akár a könyvtáros kollégáink, akik bővítik azt a listát, hogy milyen köteteket szerezzünk be, tájékozódnak, őket is érik impulzusok a világból, illetve ők is találkoznak az egyéni életükben olyan kihívásokkal, aminél könyvtárban dolgozó és könyvet szerető és olvasni szerető emberekként alapvetően az jut eszükbe, hogy a könyvekhez nyúljanak. Azt gondolom, ez az, ami miatt mi egyébként igyekszünk ezt az állományrészt gyarapítani, és természetesen megkeresésekre is reagálunk, és ilyen értelemben már nem annyira szubjektív az én benyomásom sem, hogy keresik ezeket a köteteket. Hál' Istennek az önismeret útján való előrehaladás és saját magunk megismerése, elfogadása, mint életfeladat, az abszolút mindenki számára fontos, és valahogy sokkal jobban a fókuszba került. Nem véletlen az sem, hogy a különböző társadalmi folyamatok, ahogy leképeződnek, akár a tudományterületekre is hatást gyakorolnak, és akár az elmagányosodás, akár a különböző egy átlagos, természetes emberi élethez tartozó kihívások kezelése, mint akár legyen az a születés, legyen az a halál, legyen az a betegség, vagy akár az elköteleződés a párválasztás terén, az elköteleződés egy munkában, a munkahelyi közösségen belüli kihívásoknak a kezelése, ami lehet pont az, hogy nagyon nyíltan egymás felé fordulunk, és szinte barátivá válik a légkör, vagy pedig éppen az, hogy elidegenedünk és kívülállónak érezzük magunkat, vagy akár valóban kirekesztenek. Tehát azt gondolom, hogy ezek a dolgok, vagy akár hogyha tényleg az emberi életet nézem végig, akkor szülőként a pici gyermek fogadása, majd a nevelése, vagy akár a gyermektelenséggel való szembenézés, vagy ugyanígy aztán a kamaszkornak a kihívásai, akár szülői oldalról, hogy hogyan kezeljük, akár kamaszként. Ott is nagyon sok önsegítő kötet van, és több kiadó is alakult pontosan erre, hogy segítsen akár az iskolai zaklatás témakörében, akár a káros szenvedélyek elkerülése, mert ugye lényeg a megelőzés lenne, vagy sajnos, ha valaki már szenvedélybeteggé vált, akkor ennek a kérdésnek a kezelése ügyében. Az emberi életben szülessünk bárhová, vannak olyan nagyon fontos csomópontok, ahol kapcsolódunk egymáshoz, ahol anyagi helyzettől és társadalmi megítéléstől függetlenül azért kihívásokkal szembesülünk, és ezek olyan sarokpontok, ahol el kell gondolkodnunk saját magunkról, el kell gondolkodnunk a világról. Természetesen hívő emberként az egy nagyon-nagyon fontos támasz, hogy az Isten hit ott van, hogy az egyház akár közösségek által is segít bennünket, szentségek által segít bennünket. De alapvetően ezek a kihívások létező kihívások. És szerintem az nagyszerű, hogy egyre inkább beszélünk ezekről, egyre inkább benne van a köztudatban az, hogy érdemes megismerni saját magunkat, érdemes kapcsolódnunk egymáshoz, érdemes közösségekben is gondolkodnunk ezekről a témákról, illetve Éva Égerre ismét reflektálva, hogy vannak olyan pszichiáterek, akik az életük teljes hozadékát hajlandóak olyan kötetekben megosztani, amely a személyes drámájuk, személyes nehézségeik, vagy akár ez a kihívás szó azért jó, mert talán ez a legsemlegesebb, hogy örömteli és fájdalmas események kapcsán is van rá valami megoldása, és tud olyan jellegű támogatást adni, hogy valóban egyedül a szobánkban, egy krízis helyzetben kaphatunk kapaszkodót, vagy éppen szeretnénk felvérteződni egy-egy életfeladatra készülve, vagy életállapotra készülve, és akkor nyúlhatunk ezekhez a kötetekhez. Én ezt gondolom, hogy ezek lehetnek az okok, de hát biztos, hogy ahogy hallgatják is ezt mások, ezerféle más válaszuk lehet erre.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben a napokban elhunyt Edit Éva Éger holokauszt túlélő műveiről, Laskai Annával, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatójával beszélgetünk. Az írónő, pszichológusnő műveinél nem mehetünk el amellett, hogy az ő élete alakította az ő írásait is. Arra szeretnélek kérni, hogy erről is mesélj egy kicsit a hallgatóknak, hiszen lehet, hogy hallottak már arról, hogy ő holokauszt túlélő, hogy aztán Amerikába költözött, de valószínűleg sokaknak nem teljesen tiszta, hogy hogyan alakult az ő élete, hogy ő idős korában tollat ragadott, hogy milyen traumákat kellett feldolgoznia, és hogy hogyan tudott felállni és másoknak is adni. Hiszen azt mondhatjuk, hogy milliókat szólítanak meg az írásai, hiszen nagyon sok nyelvre lefordították a műveit.
Azt gondolom, hogy akár ez a téma, hogy a holokausztról beszélünk, és az, amikor személyes érintettséggel valaki a traumafeldolgozásnak igazából a mesterévé válik, és ugye a szakmája révén a szakértőjévé is válik, az nagyon hiteles. Én nagyon szeretem azt, amikor saját magunkról beszélünk, és én is igyekszem erre áttérni akkor ebben a pillanatban, hogy én mit élek meg, én milyen kérdésekkel találkozom, és azokból mások hogyan meríthetnek erőt. Neki, ahogyan mondtad is, nagyon szépen épült az élete, és nem véletlenül használom ezt a kifejezést, mert annak ellenére, hogy fiatal lányként, a tánc szerelmeseként, gondtalan fiatalként hirtelen találkozott azzal, hogy pusztán a származás miatt, a világtörténelmi események miatt teljesen romba dőlhet az ő élete. Elveszítheti a szeretteit, ráadásul olyan traumákat kell elszenvednie, amiből azt gondolom, hogy egy-egy terület is bőven elég lehet bármelyikünk számára ahhoz, hogy egy életre megpecsételje a sorsunkat, és megnehezítse akár a kapcsolatteremtésünket, vagy akár egy szakmában való kiteljesedésünket. És ő egy nagyon jó példa arra, hogy kamaszlányként mondhatom azt, hogy a haláltáborban élve, hiszen ott minden nap szembesültek a halállal, valóban ő is a közvetlen családtagjait veszítette el, viszont a testvérével együtt túlélték mindezt, hogy akár a túlélőknek a bűntudatát hogyan tudta feldolgozni, vagy akár csak ezzel együtt élni, hogy aztán hogy tudott a szerelme mellett elköteleződni, hogy tudott ő is családot alapítani, gyermekeknek életet adni, és aztán ezeket a gyermekeket úgy nevelni, hogy minél teljesebb életet éljenek. Ez mindannyiunknak, nekem is egy nagyon-nagyon fontos üzenet. És nem kell ehhez egy holokausztot elszenvedni, hogy hatalmas kríziseket, fájdalmakat éljünk meg, és hogy olyan sebeket hordozzunk, ami egy életen át elkísér. Nekem például nagyon nagy üzenete Éva Jégernek az, hogy, és ez nem régen érkezett meg hozzám is ez a gondolat, hogy nem kell, hogy az legyen a célom, hogy az életem fájdalommentes legyen, meg boldog legyen, és a boldog mögött az húzódik meg, hogy azt szeretném, hogy kizárólag jó dolgok történjenek velem, mert nem ez a realitás. Ha azt mondom, hogy teljes életet akarok élni, akkor az azt jelenti, hogy fájdalmak is érnek, és a fájdalmaimmal együtt tudok élni, vannak dolgok, amiket meg tudok haladni, van, amiben akár tudok személyesen fejlődni, picit visszautalva arra is, amit itt említettél, hogy kicsit boncolgassuk, hogy miért is fontos ez az önsegítés, és közben pedig azt tudjam mondani, hogy boldog életem van, mert attól teljes az élet, hogy vannak fájdalmaink, vannak örömeink.
Ezt hívőként könnyebb elfogadnunk, mert sokszor ezzel dacolunk. Tehát én azt gondolom, sokakban azért ott van, és bennem is gyarló emberként, hogy de hát szeretnénk mindig boldogok lenni, vagy keresztmentesek, vagy tehermentesek, vagy sokszor azt mondani, hogy hát csak legyen egy kicsit kisebb az a kereszt, amit viszünk, vagy miért pont én. Tehát ezek olyan emberi kérdések a mindennapokban. Óriási példa lehet, aki oda tud állni elénk, akár Éva Jéger is egy tükörrel, hogy nem az a lényeg, hogy ne legyen ott az a fájdalom, hanem hogy mit kezdesz vele, és hívőként könnyebb lehet ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódni?
Nagyon érdekes ez, mert azt gondolom, hogy hívőként élni könnyebb. És ez abszolút az én egyéni kijelentésem, de azért másokkal beszélve is azt látom, illetve olyan emberekkel kapcsolatba lépve, olyan emberekkel kapcsolatba kerülve, akik nem rendelkeznek hittel, vagy nem vallásgyakorló emberek, azt látom, hogy ezek a kérdések sokkal nehezebbek. Hiszen nekik nincs egy plusz kapaszkodójuk. Ez tényleg olyan, minthogyha védőhálóval hajtanánk végre egy életveszélyes ugrást, vagy pedig védőháló nélkül. Most ez a kép jutott eszembe. És azért az, hogy ott van egy védőháló, és ugranunk kell, és természetes az a félelem, hogy alapvetően nem akarok ugrani, hát arra készített fel az evolúció, hogy ne menjek magasra, ha magasra mentem, onnan ne akarjak leugrani, féljek a sérüléstől, védekezzek, bocsánat, hogy ezt a képet bontom tovább, de tényleg ez jutott most nagyon eszembe. De hát azért, ha van alattam egy háló, meg látom azt, hogy más már leesett, és az annyit jelent, hogy pattog, és maximum még el is mosolyodik, és felszabadítja ez az egész, az egy egész más dolog, mint hogy azt látom, hogy lezuhant, és vége van számára, és remény nélkül van vége számára. Éva Jéger könyveiben is megjelenik a hit időről időre, és így azt gondolom, hogy röviden válaszolva, igen, persze a hit kapaszkodó. De nagyon fontosnak tartom azt is, hívő, vallásgyakorló emberként, és És mindezt úgy mondom, mert olyan könnyen kimondom én is, hogy hívő vallásgyakorló emberként, de nem véletlenül teszem egymás mellé sem, hogy ez a védőháló sem mindegy, hogy mennyire erős. Tehát, hogyha ez tényleg az egyház által nyújtott megtartó erővel még szorosabbra szövöm, vagy még rugalmasabbá teszem, hogy még fájdalommentesebb legyen az is, hogyha lepottyanok, az azért nagyon fontos, és azért mondom, hogy könnyen kimondom, hogy hívő vallásgyakorló, de valahol ez egy óriási nagy ajándék, és nagyon csodálatos dolog, és mindezt megint úgy mondom, hogy láttam mások küzdelmeit, akik szerettek volna hinni, és ezt több helyen olvastam én is, hogy a hit az ajándék, és hogy mi megajándékozottak vagyunk, akik számára természetes a hit. Hiszen hányszor találkoztam én is azzal a kihívással, mikor valaki, és ez nem az, hogy én győzködöm őt, hanem ő jön hozzám, hogy de meséljek, de segítsem, hogy ő hihessen. És nem tudok mit csinálni, mert azt ott át kell lépni. Ott azt meg kell ugrani. Ott nincsenek ugyanúgy, mint egyébként számos dologban az életünkben, hogy foglalkozunk vele, dolgozzuk ki magunkból, segítségül hívjuk Éva Jéger gondolatait, az ő személyes példáját, az ő praxisában szerzett gyakorlatát, tapasztalatát, de hát mégiscsak nekünk kell kilépni. És igen, persze, félek, természetesnek tartom, hogy félek. Én egy nagyon félős embernek tartom egyébként magam, és egyszer volt is egy ilyen házaspárokra vonatkozó teszt, amiket mi előszeretettel és boldogan szoktunk kitölteni a férjemmel, és ott például ott volt ez az egy kérdés, amin úgymond elcsúsztunk, és el is szomorodtunk, hogy hát hogy lehet ez, hogy pontot veszítünk, és ez volt, hogy mitől fél a másik. És hát én beírtam, hogy én mindentől félek. Mindentől, de a kutyáktól biztosan, de azt még az is tudja rólam, aki nem beszél velem, mert látható. És a férjem beírta, hogy semmitől sem félek. És így hát, teljesen kikészültem, hogy hogy lehet ilyet mondani. És azt mondta, hogy igen, Anna, félsz, de megcsinálod. És ezt a példát azért hozom ide, hogy nagyon jó válasz arra is, hogy Éva Jéger ugye hát sokkal nagyobb szakemberként és tényleg fantasztikus lelki emberként ismerem ezt mondani. Valóban ebből a holokausztból eljutott oda, hogy másokat segítsen, hogy aztán ő maga tollat ragadjon, és talán egy személyes kapcsolódást még idehoznék, mert amikor a kérdésed elhozott, rögtön ez jutott eszembe, és egyébként erről beszélgettünk többekkel, akik olvasták ezt a könyvet, hogy ő 50 éves kora körül doktorált, és hát körülbelül ugyanebben a életszakaszban is, élethelyzetben vagyok én is, és annyira megerősítő volt ez, hiszen nekem is hosszú évek folyamata volt az, és folyamata vezetett el ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjek egy doktori képzést, és annyira tetszett, hogy amikor nem annak a félelme van ott, és ő pont ezt írja a könyvében, hogy jaj, mi lesz, ha elkezdem, hanem, hogy mi lesz, ha nem kezdem el, illetve, hogy mindenképpen 50 éves leszek, és akkor arra hivatkozva, hogy én nem rögtön az egyetemi tanulmányaim után kezdtem el ezt, mert az én fejemben az van, hogy azt akkor illett volna, vagy hogyha nekem ezzel nincs semmilyen akadémiai termem, attól, ha engem ez mozgat, ha ez érdekel, ha én ezt szeretném, akkor kortól függetlenül akár 50 évesen is belekezdhetek, meg 40 évesen, meg 60 évesen is belekezdhetek. És ez egy nagyon fontos üzenete egyébként neki, és ahogy mondtad, hogy utána aztán tollat ragadott. És most itt ülünk, róla beszélgetünk, és pont a tegnapi napon a könyvtárban beszélgetve, éppen Éva Jéger könyvét vittem én is, mert különböző részlegeinket vannak az ő kötetei, hiszen szép irodalomként is használható, illetve a pszichológiához is besorolható, és hogy mentem le a kötettel, egy egyébként nagyon elismert és közismert történész éppen ott volt egy habilitáción, és rögtön mondta is, hogy ó, Éva Jéger, most halt meg. Tehát ő is tudott róla, ő is értesült róla, és azt gondolom, hogy egy-egy ember népszerűsége az ügyet, illetve a gondolatokat, és akár ezt az önsegítést is népszerűsítheti, és hogy rögtön a kolléganőm is reagált erre, és mit mondtak mindannyian egyszerre, hogy 98 éves volt, és teljes életet élt. És szerintem mindannyiunknak ez a célja.
Kedves hallgatóink! 2026. április 27-én, 98 esztendős korában hunyt el Edith Éva Jéger, holokauszt túlélő pszichológus, író. Ráemlékezve műveiről beszélgettünk Laskai Annával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittelpál könyvtárának szaktájékoztatójával. A beszélgetést egy hét múlva folytatjuk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivian. Most elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek! Ma este hallgassátok meg Kormos István Vackor című meséjének első részét, melyet Márton Miranda olvas fel nektek.
Kormos István, mese Vackorról, egy piszekölyök mackóról. Megismerünk egy piszekölyök mackót, aki mindig elcsavargott az erdőn. Hol volt, hol nem, messze-messze volt egy boglyos, lompos, loncsos és bozontos, Vackor nevű kicsi medve. Nem is medve, csak egy apró, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyökmackó. Azaz apró kölyökmackó, az volt ám csak nagy csavargó. Egész nap járta az erdőt, hiába kereste anyja, bömbölt utána az apja, nem lelték a csöptekergőt. Hát egy szép nap, alkonyatkor, megint messze kószál Vackor. Csalta játék, tarka lepke. Itt egy kicsit Vackort szedett. Vackort, azaz vadon termő erdei vadkörtét. Ahogy vadon termette az erdő. Ott egy kicsit fára mászott, le a fáról, föl a fára, szagos fűbe heveredett. Barlangba bújt bújócskázva. Addig, addig, napnyugodtig. Míg elérte el az este. Este, este, csöndes este. Sötét a távol, a messze. Sötét a hegy és az erdő. Fenn az égbolt elsötétül, a kék sötétebbre kékül. Sötét dunyha, száll a felhő. Fél is álma kicsi medve, megriad a pisze mackó, menne haza árkon, bokron, futna által, dimben, dombon, bújna az anyja bundájához, apjához a csöp csavargó. Ha nem halljaj, nagy álma baj. Mert elmosta el az este. Elmosta az árkod bokrot, el a szelíd dimbed dombot, amin által az az apró, az a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó az otthonát megkeresse. Fölötte az ég ragyog, feljöttek a csillagok. De a piszén-pisze, boglyos, a bolondos, erdő mélyében zokog. Hull a könnye, huldogál, csöpmancsára csurdogál. Szipog, szepeg, hüppöget, egy nagy kövér csöppöket. Ül egy lombos fa alatt, és keserves bánatában, vigasztalan búsulatában szíve majd, hogy megszakad. Hát az apja mit csinál? Talán nyugodtan pipál? Ugyan nem, hanem az erdőn kölyke után ordibál. Vackor fiam, hallod-e? Hé, te kölök, fuss ide! Szaladj hozzám, hogyha mondom, mert elraklak, rontom, bontom. Hanem mire kiabál? Csöpkölykére nem talál. Bejárhatja be az erdőt, mehet által, árkon bokron, mászhat által, dimben dombon. Sűrű erdőn csatangolhat, barlangokban barangolhat. Még egy fa alatt meglátja, nagy hüppögve megtalálja, meg a boglyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze csöptekergőt. Örömében felkiált, ölbe kapja csöpfiát. Vackor kölykem, hallod-e? Hogyan császkáltál ide? Nem megmondtam, el ne kószálj. Tiltottam, hogy messze bóklálj, hanem ez volt az utolsó. Többet minket nem ijesztesz. Hét határa nem tekergesz. Mert azt mondom, kutya brumma, holnap reggel kézen kaplak, és az óvodába adlak. Azám, te pisze csavargó. És apjával akkor hazasétált Vackor.
Kedves gyerekek! Ma este Kormos István Vackor című meséjének első részét olvasta fel nektek Márton Miranda. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk nektek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most Jézus mennybe meneteléről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berec Renáta.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Szeretnék most együtt elmélkedni Urunk Jézus Krisztus mennybe meneteléről, illetve majd a Szentlélek eljöveteléről. Hangsúlyozom, hogy együtt elmélkedni, együtt kérve a Szent Lelket, hogy ő vezessen minket, ő világosítson meg, ő nyissa ki a szívünket, hogy megértsük, és majd aztán tettekre váltsuk mindazt, amit most mondani akar nekünk az Úr a Szentlélek által. Mindenekelőtt az apostolok cselekedeteiből felolvasom ezt a szentírási szakaszt, ami Úrunk Jézus Krisztus mennybe meneteléről szól. Egyszer, amikor együtt tevet velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről úgymond tőlem hallottatok. Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Uram, mostanában állított helyre Izrael országát? Nem tartozik rátok, felelte, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn néztek, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik, Galilea férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment. Erre az olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől mintegy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni. Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia, Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Eddig a szentírási idézet. Mit is mond nekünk, Urunk, mennybe menetelének az ünnepe, vagy az az esemény? Mire buzdít minket? És milyen gondolatok fogalmazódnak meg bennünk? Talán első gondolatként az égre emelt tekintetet emelném ki, mindannyiunknak a tekintetét a földről az égbe, az ég felé vonja ez az ünnep. Fölemeljük a fejünket, fölemeljük a szemünket, és az égre nézünk, bár földön állunk. Valahol hallottam, hogy egyedül az embernek olyan a nyakki kiképzése, hogy az égre tud nézni. Mi égre nézők vagyunk, de nem csak bámészkodók, hanem tekintetünket bátran és szeretettel az égre irányítók. Hogy az ember az ég felé törekszik, az sok mindenből kitűnik. Ott van az Ikarosz legendája, ott van a bábeli torony, ott vannak a fák, amik növekszenek, ott vannak a hegyek, a felhők, a pára, ami fölfele száll. De nem mindegy, hogy hogyan törekszünk az ég felé, milyen lelkülettel, a szív milyen irányultságával. De lehet az eget úgy is ostromolni, hogy valaki az Isten helyébe akar kerülni, és az ő trónját akarja elfoglalni. Ezek a gonosz erők, a pokoli erők és a pokoli hatalmak. És lehet úgy is az ég felé törekedni, hogy egyre közelebb akarok lenni az én teremtő Istenemhez, egyre inkább vele és mellette akarok élni. Zakeus is fölment a fára, fölfele törekedett, magasabbra, hogy jobban lássa Jézust. Meg is kapta a jutalmát. Még a magas sarkú cipő is magasabbá tesz minket, és így képszerűen közelebb kerülünk az Istenhez, de hát lehet ugye magas sarkút azért is hordani, hogy mi nagyobbak legyünk, de lehet esetleg olyan lelkülettel is, hogy még ezzel is közelebb akarok lenni az Úrhoz. Amikor lábújhegyre állunk, amikor fölemeljük a kezeinket, mint egy gyerek, aki azt kéri, hogy vegye fel az édesapja, vegye fel magához. Minden fölfelé törekszik, minden növekedni akar, és minden az ég felé, a fény felé vágyik. Hallgassuk meg most Szent Ferencnek a legendáját, amikor Szentföldön járt, és elment arra a helyre, ahol még megvolt Jézus lábnyoma, ahonnan fölemelkedett a mennybe. És nézzük meg, hogy ő milyen lelkülettel szemlélte ezt az eseményt lélekben. Midőn Szent Ferenc eljutott arra a helyre, ahol az Úr Jézus Krisztus a földről a mennybe felment, és meglátta azt a szent követ, amelyet az ő lába érintettek, hirtelen olyan nagy édesség és fájdalom töltötte el szívét, hogy a földre roskadt. És nem tudott többé felkelni, sem onnan elmozdulni, hanem arcát a földre hajtva sírt és zokogott mondván, ó Jézusom, ó szerelmesem, miért hagytad el a földet, és mikor láthatlak téged ismét? És oly sokáig maradt így, hogy társai nem merték őt megérinteni, mert látták, hogy teljesen elmerült az isteni szeretetben. Szent Ferenc minden cselekedet egy kicsit meghökkent minket, és elgondolkodtat. Mikor meglátta a szent követ, hirtelen olyan nagy édesség és fájdalom töltött el a szívét, hogy a földre roskadt. Tehát egyszerre édesség, és egyszerre a fájdalom megjelent a szívében. Teljesen belemerült Isten jelenlétébe. Mindig elgondolkodtat engem ez a jelenet, és úgy odaképzelem én is magamat erre a helyre, és engedem, hogy engem is magával ragadjon ez a krisztusi szeretet. Ez az égre emelt tekintet, amit az apostoloknál is hallhattunk, nem kimenekülés a világból, hanem egyenesen visszavezet minket az életbe. Urunk, mennybe menetele is egy olyan életbe vezet minket, az isteni életbe, amely egy másik minőség. És visszavezet minket az igazi, a valóságos életbe, minket ez az ünnep. Pál apostol is azt mondja, hogy ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk a figyelmünket. Ebben a sürgő, forgó, zűrzavaros világban talán elfeledkezünk naponta az égre nézni, akár jelképesen, akár fizikailag megállni, lefeküdni a fűbe, csak nézni, hogy a felhők vonulnak fölöttünk, vagy este a csillagokat csak úgy bámulni, és áldani az Istent, hogy milyen gyönyörű szép világot teremtett. Vegyük be ezt a napirendünkbe, hogy legalább egyszer vagy kétszer álljunk meg egy rövid időre, és emeljük a tekintetünket, emeljük a lelkünket az ég felé. Most nézzük, hogy a szentek hogyan gondolkodtak a mennybe menetelről. Szent Ágoston tanítása szerint a mennybe menetel, Krisztus mennybe menetele a remény eseménye. Azt mondja, hogy ahová a fő eljutott, oda reméli a test is, hogy követheti, hogy eljut. Ezzel Szent Ágoston arra utal, hogy Jézus nem elszakadt tőlünk, hanem utat nyit számunkra, és már másképp van velünk. Az egyház, mint Krisztus teste meghívást kap arra, hogy ugyanabba a dicsőségbe eljusson. Mivel tudjuk Pál apostol tanításából, hogy az egyház, Krisztus titokzatos teste, hol a fő maga Jézus Krisztus, mi pedig a tagok vagyunk, és hogyha ezen a misztikus képen elgondolkodunk, akkor megértjük azt, hogy mivel mi egy test vagyunk, ezért már mi ott vagyunk vele, fönn a mennyben, ő pedig itt van velünk a földön. És ez az egyház, ez a titokzatos teste Krisztusnak, ez három részből áll, mint tudjuk, a földi vagy zarándokló egyház, a szenvedő egyház, a tisztított tűzben lévő lelkek, és a megdicsült egyház, a mennyben lévő lelkek. És ez a három egyház, ez egy egyház. Nagy Szent Leó pápa hangsúlyozza, hogy a mennybe menetel után a hit nem gyengül, hanem erősödik. Szerinte Krisztus látható jelenléte megszűnt, hogy a hívők mélyebb módon kapcsolódjanak hozzá hitben, és ne pedig látásban. Ez már egy érettebb, tisztább kapcsolat Istennel. Amikor egy szerettünk eltávozik ebből a földi életből, meghal, akkor ugyanúgy vele is a kapcsolatunk egy más minőségbe kerül. Már nem látjuk itt a földön, nem tudjuk megölelni, fizikailag nincs velünk, de mégis velünk van, lélekben, szeretetben. És ez a halál utáni kapcsolat sokszor még erősebb tud lenni, mint amikor még a földön együtt lehettünk. Eszembe jut szüleim halála, egymás után 4 hónappal hunytak el, nyugodjanak békében, és az ő haláluk nagy fájdalommal töltött el természetesen, de hogyha a Jóisten megkérdezte volna tőlem, hogy akarod-e visszakapni őket itt a földön, akkor rögtön azt mondtam volna, hogy Uram, nem, már nagyon jó helyen vannak nálad, mind a ketten szentségekkel megerősítve, hitben, szeretetben távoztak a földről, te csak gondoskodj róluk, én pedig itt szeretnék még szabadabban gondoskodni rólad. És azóta is nagyon jó a kapcsolatom a szüleimmel, imádkozom értük, meg vagyok győződve arról, hogy ők is imádkoznak értem, és amikor belegondolok abba, hogy milyen öröm lesz majd, amikor a mennyben újra találkozunk, akkor nem győzök hálát adni a jó Istennek hogy ilyen szépen elrendezte a világot. Szépen minden a helyére kerül, az Isten megfizet mindenkinek tettei szerint, és hogy minden úgy van jól, ahogy ő akarja.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, Jézus mennybe meneteléről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Gronda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,